Osztomazést.
Székely Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Benedek Csilla. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Székely Ervin. Miközben Törökország egyre kíméletlenebbül lép fel a kurdokkal szemben, akiket immár nem csak Szíriában, hanem Irakban is bombáz, látványosan közeledik Oroszországhoz, és egyre nehezebben ért szót az Európai Unióval. Mi lehet ennek a következménye?
Mindenekelőtt tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bukaresti Rádió hallgatóit. Igen, Törökország egy, hogy is mondjam, látványos metamorfózison megy keresztül az utóbbi években. Ez nem most kezdődött, már évekkel korábban, de hogy is mondjam, most vált ez egészen nyilvánvalóvá. Ugye egyrészt Törökország Erdogan elnöksége alatt egy autoritér rendszerré vált. Az emberi jogokat, a szabadságjogokat, nem az én véleményem, hanem nemzetközi intézmények, emberjogi szervezetek véleménye szerint súlyosan megsértik. Ilyen körülmények között hát nem volt éppen komilfó az Európai Unió számára, viszont az Európai Unió rá volt utalva arra, hogy Erdogánnal valamiféleképpen megegyezzen. Egyrészt ezért, és tulajdonképpen ez volt a lényege a megegyezésnek, vagy a lényege annak, hogy hát az Unió végül is tolerálta Erdogánnak a kilengéseit, hogy meg tudtak vele egyezni, hogy a menekült áradatot állítsa meg, ezért kapott ő egyébként 3 milliárd dollár, tehát megérte neki ez a feldozat, viszont 2015 után megszabadították Európát a menekültek tömeges beáramlásától. Na most Erdogan rájött arra, hogy ez egy olyan eszköz a kezében, amivel bármikor zsarolni tudja az Európai Uniót, a NATO-t, és hát akkor a saját útját kezdte járni, nem nagyon törődött azzal, hogy mit mondanak Brüsszelben, hogy mit mondanak Washingtonban, és a saját érdekeit kezdte követni, elsősorban Szíriában. Ugye Törökországban van egy jelentős kurd kisebbség, a kurdoknak nincs országuk, ugye, és hát emiatt a kurdokkal állandó konfliktusban voltak, ugye van még mindig a kurd munkáspárt, amelyet terrorista szervezetnek tartanak, nem csak Törökországban, az Európai Unióban is, meg az Egyesült Államok is annak tartja őket, joggal, de hát ennek örve alatt aztán mindenféle kurdot üldöztek, és immár nem csak Törökországban, hanem Szíriában, és legújabban pedig Erdogan már be is jelentette, hogy még Iránba is utánuk fognak menni, vagy Irakba is utánuk fognak menni, és hát ott is bombázzák őket. Tehát a saját politikai céljait követte, ehhez feltétlenül meg kellett egyeznie Oroszországgal, hiszen Oroszország is jelen van Szíriában. Oroszország ugyan nem avatkozik be a török-kurd vitába, abban semleges marad. Ugyanakkor Oroszország támogatja Bashar al-Assadnak, a szíriai elnöknek a rezsimjét, az uralmát, és ilyen módon néha-néha konfliktusba keveredett Törökországgal. Ennek a leglátványosabb pillanata az volt, amikor 2014 őszén a törökök lelőttek egy orosz katonai repülőgépet. Ez az incidens tartott egy darabig, de aztán elsimult, mert mind a két országnak az volt az érdeke, hogy elsimuljon. Oroszországnak szüksége volt a nemzetközi elszigeteltségből való kitörésre, arra, hogy legyen egy szövetségese, legyen egy partnere, ráadásul ez a partner még egy NATO tagország is volt. Ugye akkor rögtön felvetődött az a kérdés, most nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Az incsirliki támaszponton, NATO támaszpontról az Euraktiv nevű portál azt írta, hogy az ott lévő nukleáris rakétákat Romániába szállítja át a NATO, mert nem bízik meg Törökországban. Ezt a román honvédelmi minisztérium vehemensen tagadta, de érdekes módon a NATO nem tagadta, nyilván nem is erősítette meg, nem kommentálták ezt az információját az Euraktivnak. Tehát feltételezhető, hogy megromlott a kapcsolat a NATO és Törökország között, és ennek egy másik bizonysága az volt, hogy tavaly egy norvégiai NATO hadgyakorlás gyakorlatról. Törökország egy oldalon visszavonta a katonáit, sőt, akkor a török külügyminiszter Mevlut Cavusoglu azt nyilatkozta, hogy hát kielemzik annak a lehetőségét, hogy esetleg Törökország kilépjen a NATO-ból. Ráadásul nem sokkal később olyan információk jelentek meg, hogy Törökország Oroszországnak a rendelkezésére bocsáthatja az incsirliki katonai bázist azért, hogy úgymond majd onnan az iszlám állam egységeit támadják. Ez valószínűleg nem történt meg, eddig azért nem ment el Ankara, de mindenképpen szoros katonai együttműködés van a két ország között. Na most ennél is tovább mentek, tegnap előtt találkoztak Ankarában Erdogan és Vladimir Putyin. Ez önmagában még nem lenne nagy hír, hiszen az elmúlt két évben ez a hetedik alkalom, amikor találkoznak, de amiről tárgyaltak, az nagyon lényeges kérdés, nevezetesen az, hogy a Rosszátom, az a Rosszátom, amelyik Magyarországon a paksi atomerőműnek a bővítését és felújítását végzi. Nos, ez a Rosszátom egy nukleáris erőművet fog építeni Törökországban, a földközi tenger partján, egy Akkuyu nevű helységben. Ez már egy nagyon komoly lépés afelé, hogy hát elkötelezze magát Törökország, Oroszország mellett, nem beszélve arról, hogy a 49%-a a részvényeknek, ennek az atomerőmű részvényeinek a Rosszátom tulajdonába fog kerülni. Tehát nem lesznek éppen többségi tulajdonosok, de majdnem. Tehát ilyen szempontból is erősen ki lesz szolgáltatva Törökország Oroszországnak. De még ennél is tovább mentek, ugyanis a The Washington Postnak az információi szerint Vladimir Putin kijelentette, hogy felgyorsítják az S-400-as nevű légvédelmi rakétarendszernek a gyártását azért, hogy Törökország minél hamarabb meghappassa ezeket a rakétákat, egyébként nagyon hatékony légvédelmi rakéták, megkaphassa Oroszországtól. Tehát Törökországnak a felfegyverzésében is jelen van Oroszország. Na most ez nyilván nem könnyíti meg az Európai Unióval folyó tárgyalásokat a menekültekről, hiszen 2016-ban létrejött egy egyezség, ami az idén lejárt. Tehát az Európai Unió nagyon szeretné ezt meghosszabbítani. Múlt héten Várnában találkoztak Erdogan és Jean-Claude Juncker, valamint Donald Tusk, az Európai Tanácsnak az elnöke, amely nem azonos az Európa Tanáccsal, tehát ez a minisztereknek a grémiumja az Európai Unión belül, tehát ők hárman találkoztak, és ott Erdogan, hogy is mondjam, emelte a tétet. Azt mondta, hogy akkor írja alá a következő megállapodást, hogyha korlátlan vízummentességet élveznek a török állampolgárok az Európai Unió egész területén. Ezt Juncker nem volt hajlandó elfogadni, azt mondta, hogy erről csak akkor lehet szó, hogyha Törökország visszavonja a sokat vitatott terrorellenes törvényét. Ez az a törvény, amelynek az alapján egy csomó emberjogi szervezetet, újságírókat, több mint 200 újságírót elítéltek, és börtönbe tartanak mind a mai napig. Nem lehet tudni, mi lesz a kimenetele, de úgy tűnik, hogy egyre nagyobb az ellentét az Európai Unió és Törökország között. Elképzelhető az is, hogy meghiúsul a menekültek megállításáról szóló egyezmény aláírása vagy meghosszabbítása, aminek a következménye akár az is lehet, hogy ismét megindul a menekült áradat Európa felé, és akkor újabb gondokat okoz az Európai Unión belül. Tehát mindenképpen a következmények komolyak. Úgy tűnik, hogy Törökországgal nagyon nehezen lehet tárgyalni. Erdogan nagyon is nyerekben érzi magát, úgy gondolja, hogy ez az a pillanat, amikor el kell érje a politikai céljait, és fontos is neki, hiszen belpolitikailag ő nagyon nehéz helyzetben van. a 2016-os puccs után, tehát ő meg akarja erősíteni a támogatottságát azzal, hogy íme megoldottam a kurd kérdést, megoldottam az energetikai kérdést, megoldottam a fegyverkezési kérdést, csak éppen az életszínvonal és az emberi jogok maradtak el, de hát mindent nem lehet elvárni egy szegény diktátortól.
Microsoft botrány van Magyarországon is. Mi is történt tulajdonképpen, és kik az érintettek?
Hát igen, mi azt hittük itt Romániában, hogy ennél nagyobb korrupciós botrány nem lehet, mint ami itt volt, hiszen az országos korrupció ellenes ügyosztály 9 minisztert, vagy volt minisztert vizsgált ebben az ügyben. Közülük egyet el is ítéltek, Gabriel Sandut, a informatikai minisztert, tulajdonképpen ez volt, és hát György Stefánt, akit inkább Pinalti néven ismernek Romániában, aki Piatra Nemcnak volt a polgármestere, az előbbi három, az utóbbi 6 év börtönbüntetést kapott. Tehát, és egyelőre 17 millió eurónál tart az a kár, amit a korrupciós ügylet okozott, de azt mondta Laura Kozutca Kövesi, hogy még vizsgálják az ügyet, és lehet, hogy a kár még ennél is nagyobb. Tulajdonképpen ugyanezt a receptet alkalmazta a Microsoft Magyarországon is, nevezetesen azt, hogy jelentősen túlárazták a termékeiket, ugye tőlük kellett megvenni azokat a kormányzati szerveknek és a kormány alárendelt szerveknek, tőlük kellett megvenniük azokat az internetes licenszeket, amelyekkel felszerelték a kormányzati számítógépeket. Na most a többletből, ami nagyon nagy többlet volt, tehát, és nem közvetlenül a Microsofttal kötötték a szerződéseket, a Microsoft viszont eladóknak adta el viszonylag normális áron a termékeket. Ezek a viszont eladók viszont aztán, amikor a kormányzati szerveknek adták el, akkor hatalmas összegekért adták el, és hát a többletből pedig jutott mindenkinek a zsebébe, a politikusoknak a zsebébe, a Microsoftnak a zsebébe, és hát nyilván a viszonteladók sem jártak rosszul ezzel az üzlettel. Egyedül a román és a magyar állampolgárok jártak rosszul, mert végül is az ő pénzükből, a költségvetésből kellett ezt kifizetni. Na most a botrány, miután Romániában kipattant, a különböző amerikai intézmények, az FBI és tőzsdei felügyelet az elkezdte vizsgálni a Microsoftot, és valami óriási büntetéssel sújthatják őket. Egyes vélemények szerint akár $1 milliárd is lehet a büntetés. Ennek hatására a Microsoft hajlandó együttműködni a nyomozószervekkel, és ezek a nyomozószervek kiderítették azt, hogy Magyarországon talán még nagyobb a botrány, mint Romániában, és még nagyobb a kár. Magyarországon a recept ez úgy történt, hogy amikor a viszonteladók megjelentek a kormányzati szerveknél, a kormány alárendeltségébe tartozó szerveknél, megjelent Orbán Viktornak a veje, Tiborcz István is, illetve ennek a testvére Tiborcz Péter, és hát tulajdonképpen informálisan, de ők irányították a kormányzati intézményeket, és ők mondták meg, hogy kinek kell megnyerni a licitet, természetesen a Microsoft kellett megnyerni a licitet, és természetesen azokkal a viszonteladókkal kellett szerződést kötni, akik benne voltak úgymond ebben a képben. Voltak olyan intézmények, amelyek 200-szoros áron vásárolták meg azokat a licenceket, amelyeket egyébként a viszonteladók, mondom, 200-szor olcsóbban kaptak meg. Ebből jelentősen meggazdagodott a Tiborcz István cég, a HCS Expert, amit 2015-ben vett meg, az 100 000 eurót kaszált abban az évben, és 389 millió forintot, azaz 1 208 000 eurót vett ki a cégből a következő évben, mint osztalékot. Tehát ezt úgy kapták meg, hogy rendszeresen számlákat küldtek a viszonteladóknak. Nem lehet pontosan tudni, hogy mit számláztak le, vagy milyen címen küldték ezeket a számlákat. Annál is inkább érdekes ez. Tiborcz István cége, a HCS Expert, az nagyon kevés alkalmazottal dolgozott, tulajdonképpen csak titkárnők dolgoztak ott. Nem lehet tudni, hogy milyen tevékenységet fejtettek ki. Érdekes módon a kancellária miniszter Lázár János tagadta, hogy bármiféle eljárás folyna a Microsoft ellen, de a Népszavának nyilatkozó, magukat megnevezni nem kívánó források ezt cáfolták, és azt mondták, hogy igenis vizsgálat folyik több mint 10 cég ellen, illetve intézmény és cég ellen. Hát kíváncsian várjuk, hogy hogyan fog folytatódni a választások után Magyarországon ez a Microsoft botrány.
Reménytelen, ha dőlni kezd a létra, hogy józan és okos legyek. Az életem, ha néha-néha léha, nem mérlegel észérveket. Bevallom én a gyarlóságom, a falra mászom, olyan hülye dolgokat teszek. Tudom, így nem lehet.
Maradj már! Nem állítom, hogy egyszerű a kérdés, ha éppen csapdába vezetsz. Tudom, tudom, hogy jön a nagy kísértés, de annál oltáribb a hetsz. Nyakig vagyunk, ezt rég megszoktam, a tarsolyomban egy jó kis hanta mindig van nekem.
Gyere!
De gyere velem!
Jó, én jövök, jövök, megyek, veled megyek.
Csak ússzuk meg, ha megy, hát megy, ha nem, hát nem. Csak ússzuk meg.
Nehéz teher, hogy óvatosan éljek, mert ami jó, az nem szabad.
Vigyázni kell, a tények és a fények egymásnak ellent mondanak.
De mit tegyen egy gyarló alkat, legjobb, ha hallgat, s kapva kap az első ötletem. Gyere, na gyere velem!
Most mi van?
Egy szót sem szóltam.
ez a helyes, imádkozzunk,
csak ússzuk meg.
Ha megy, hát megy,
ha nem, hát nem,
csak ússzuk meg.
Figyelsz, nagyon figyelj rám, előre néz, és ne gondolj a bajra.
Ezek csak ócska közhelyek.
Hidd el, a méz majd rácsorog a vajra.
Benyalni félek, nem lehet.
Ha vállalod, hogy vállalsz egy smást, barátom, meglást, a kis kaput én rögtön meglelem.
Ugyan reménytelen.
A kocka nálam el van vetve,
nem adják jegyre, hogy azonnal egy hatosod legyen.
Öreg, higgyél nekem,
egy órája nem csinálsz semmit, csak dumálsz.
Csak ússzuk meg, ha megy, hát megy,
ha nem, hát nem.
Csak ússzuk meg, ha megy, hát megy,
ha nem, hát nem.
Csak ússzuk meg.
Most mi a problém?
Semmi.
Ha megy, hát megy,
ha nem, hát nem.
Csak ússzuk meg.
De én azt mondom,
na ne hülyéskedj.
Ha megy, hát megy,
ha nem, hát nem.
Csak ússzuk meg.
Könyörgöd, kér már észre.
Én?
Ha megy, hát megy,
ha nem, hát nem.
Csak ússzuk meg.
Most mit akarsz?
Ha mit te?
És én mit akarok?
Csak ússzuk meg.
Az elmúlt év végén jelent meg, és már is a második kiadását nyomtatják Vida Gábor Egy dadogás története című regényének, amelyet a közelmúltban Déri díjjal jutalmaztak. Te nem régiben olvastad a könyvet, mi a véleményed róla?
Hát én ezt leírtam, úgyhogy talán jobb lesz, hogyha felolvasom, mert rövidebb is lesz, és talán csattanósabb is. Itt nincsen semmi, mondja Vida Gábor regényének egyik szereplője Kisjenőről és vidékéről. A hegyekhez, patakokhoz, erdőkhöz szokott székelyföldi nőnek az Alföld nem kínált ugyanis látnivalót. És valóban, az Egy bedogás története című könyvben, eltekintve a szerző megkapó stílusától, humorától, nyelvi igényességétől, látszólag nincs semmi. Kezdetben magam is csodálkoztam azon, hogy Vida nem akarja kimondani a világ nagy igazságait, megmagyarázni a mechanizmust, megváltani az emberiséget, stb. Nem. Ő csak mesél, rendületlenül, nagy kedvel, kiapadhatatlan humorral, és már-már közömbösen, mint aki 100 000 éve nézi, mit meglátott hirtelen. Azaz, hogy a semmit. Legalábbis nekem annak tűnt. Mert hogy szinte ugyanazokat a dolgokat éltem meg, amit ő. Valamiképpen ugyanazt az utat jártuk, mindössze 11 évvel vagyok nagyobb nála, vagy idősebb. Mindketten kisvárosban nőttünk fel, ő Kisjenőben, én Szalontán. A két település még ráadásul közel is van egymáshoz, mindössze 35 kilométer. Mindketten Kolozsváron végeztük az egyetemet. Nagyjából ugyanaz az élményanyagunk, hát mivel tudott volna meglepni? Arra már csak később jöttem rá, hogy milyen fontos volt mégis megírni ezt a semmit. Vida hol hamiskásan, hol egykedvűen lebontotta az összes erdélyi mítoszt. Eszményi képzavarral azt is mondhatnám, hogy lerántotta a Deák név vásznát a tündérkertről. Nincs itt, kérem, semmi. Csak emberek, sorsok, kínlódások, piszkos kis megalkuvások, ostobaságok, túlélések, csiszlikségek. Sehol semmi heroizmus, semmi csillagösvény, no jó, göröngyös út azért még akad, de ez a semmi azonban pontos és hiteles tükre mindazoknak a dolgoknak, amik itt az elmúlt 100 évben megtörténtek velünk. És ez azért nem semmi.
másnak felel. Miért itt a tér? Miért itt a tér? Csavarogtunk mi már sokszor délután. Ápolt kerteken, hol elfeküdt a nyár. És ha este lett, és indultunk haza, visszafogadott minket ott a tét dala. Miért itt a tér? Miért itt a tér? Miért itt a tér?
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket. Benedek Csillát hallották. Viszont hallásra!
Csomagom is nehéz, a szívemen is súly. Egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó. Kifizettem a számlát, többet adtam, mint ami jár, mert felhívni téged nem volt időm, csak üzenetet hagyni már. Nézz, nézz az ég felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a gépe megy felül száll. Nézz, nézz az ég felé, se voltam egyedül sem, egy távoli vidéken várnak rám. Az a érek ma éjszaka már. A helyem, ahol tépett már a szél, felnevelt az utca, s miénk volt a tér. Őriztek a falak, és hosszú volt a tél. A kelő napra vártam, éltem őszintén. Kifizettem a számlát, mindenkinek amennyi jár. Fordulhat úgy, hogy visszajövök érte, de nem akarok hazudni már.